Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, 162. dicséretünk első és második versét énekeljük, im bejöttünk nagy örömmel. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, énekeljük szép adventi énekünket, a 309. dicséretet, a 309. dicséret valamennyi versét, mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét a 13. Zsoltárból. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmasodik az én ellenségem rajtam? Nézz rám, felej nekem, Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra, hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett én velem. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy naponként teljesíted rajtunk a zsoltáros kérését, és ma úgy gyülekezhettünk egybe, hogy magasztalhatjuk és dicsérhetjük nevedet, és elmondhatjuk, jót tettél én vélem, jót tettél mi velünk, jót tettél minden emberrel, jót tettél teremtményeiddel, mert az idők teljességében testben elbocsátottad fiadat, Krisztusunkat, és kereszthalála feltámadása által váltságot, bűnből való szabadulást, új életet, feltámadást, örök életet szereztél számunkra. Magasztalunk, jót tettél én vélem, jót tettél velünk. Kérünk, mennyei atyánk, hogy a mostani háladásunkban és adventi készületünkben erősítsd a mi boldog bizonyosságunkat igéd világosságával is, Szent Lelked hatalmával, annak szívünket megerősítő belső bizonságtételével. Növeld a mi hitünket, erősíts bennünket buzgó szeretetünkben, hogy végezhessük a szeretetnek minden munkáját, hogy hozzád ragaszkodhassunk, és Krisztusunk nyomdokán járhassunk, és mondhassuk, hirdethessük, magasztalhassuk szent nevedet életünknek minden napján. Jót tettél én vélem. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Készüljön, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére. Énekeljük 162. dicséretünk 5., 6. és 7. versét. Csak ez nékünk vigasságunk, felséges Isten.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. János apostol első leveléből olvasom, az első levél második részéből, a 27. verstől. És az a kenet, amelyet ti megkaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk ő előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki igazságot cselekszi, az mind tőle született. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Hosszú tanulmányokat olvasok mostanában. Már arra gondoltam, hogy én magam is, hát tanulmányok és a saját érzéseim és a tapasztalataim nyomán csatlakozni fogok azokhoz, akik ilyenkor adventájt pszichológushoz mennek, még sosem voltam, de arra gondoltam, most egyszer kipróbálom. Van ugyanis egy újfajta lélekgyógyászati módi, az adventi vagy az ünnepi drillnek a gyógyítása. Tudjuk jól, hogy a lélekgyógyászok meg a lélekbúvárok a mi időnkben mindenféle lelki nyavaját először is föltárnak, azt nem mondom, hogy okoznak, föltárnak, és aztán utána vállalkoznak arra, hogy meg is gyógyítják. És nagyon érdekes, de hát éppen itt a 21. század elején, a nagy ünnepeken, de főleg adventáján egyre több ember frusztrált, ideges, valami drill gyötré, valami rettenetes nyomás nehezedik rá, mintha nem is ünnepre készülne, hanem legalább egy diplomavizsgára, vagy valami olyan nagy feladatot kellene teljesíteni, amin már minden múlik. Hozzá segít bennünket persze, kedves testvérek, az, amit sokat emlegetünk, szidunk is, méltatlankodunk is rajta, de hát nem tudunk vele mit kezdeni, mert össze vagyunk vele nőve. Sokat hozzátesz ehhez tehát az, hogy én már október végén hallottam valamelyik áruházba a Jingle Bells-t, és bizony a Stille Nachtot már nem szeretem hallgatni, mert a Hentesbolttól elkezdve a karácsonyfa dísz árusig, a nagyáruházakig, de most már a benzinkutaknál is a Stille Nacht szól, hát pedig hol van még karácsony. Úgy látszik, a kereskedők ráéreztek a mi hajlamunkra, mert mindig kettőnál a vásár, tudjuk, ráéreztek arra, hogy ünnepre készülvén, ahogy a Zsoltár mondja, amikor azért, mert nagy jót tett velem, velünk az Úr, mi is szeretnénk megmutatni hálából, hát keressük a módját, az alkalmát, szeretnénk egy magunk által fölállított, talán a civilizációnk által fölállított, vagy lehet, hogy csak a korszellem által fölállított mértéknek megfelelni, és nem szeretnénk megszégyenülni. Most már oda is eljutottunk, kedves testvérek, hogy sok ajándékot karácsony után vissza lehet váltani. Nem kérdezzük meg előre, hogy mit szeretnél, azt csak a gyermekeinkkel szoktuk megtenni, hogy írjanak egy levelet a Jézuskának. Aztán kitette egyszer egy gyerek az ablakba Jézuskának a levelet, és másnap reggel azt vette észre, hogy hát vagy a Jézuska, vagy valaki onnan elvitte a levelet. Hát nyilván édesapa, édesanyja, hogy megnézzék, hogy mi kell annak a gyermeknek, de ha igazán ajándékozni akarunk, akkor igazán meglepetést akarunk, akkor nem kérdezzük meg előre, megpróbáljuk kitalálni. És hogyha nem találtok ki, ebben is segít nekünk a modern kereskedelem, akkor a megajándékozott visszaválthatja, másra válthatja, alkalmasabbra válthatja. Egy szónak is száz a vége, nagy teher van rajtunk, mert nem szeretnénk elfelejteni, hogy ajándékot adni kell. Szeretnénk eltalálni, hogy az milyen lesz. Szeretnénk ezt úgy végbevinni, hogy ne is látszódjon, ne is legyen nyoma, mint hogyha elfelejtettük volna, mint hogyha nem tudnánk, aztán mégiscsak ott van az ajándék. De kedves testvérek, gyógyítson most bennünket részben a Zsoltár és részben az apostol levele, Isten ajándéka, mondjuk ki, fontos kimondani, nem meglepetés ajándék. Karácsonykor nem azt ünnepeljük, kedves testvérek, hogy amit soha el nem gondoltunk, amit soha nem kértünk, amiután soha nem vágyakoztunk, azt egyszer csak hip-hop, ott a betlehemi mezőn Isten elhozta, fölragyogtatta, megmutatta. Arról beszélnek a proféták, arról beszélnek a régiek, és itt van előttünk a felolvasott Zsoltár, és a Zsoltáros is erről beszél. Az emberiség nagy fölfaházkodása, ami nagy könyörgéseink, igazságvágyunk, békességvágyunk, az Istennel való megengesztelődésünknek a szinte kimondhatatlan sóvárgása. Ez teljesedik, amikor az ige teste tölt. Vagyis, kedves testvérek, ha igaz is az, amit az apostol mond a korintusi levélben, hogy amit az ember szívehez sem gondolt, amit a füle sose hallott, az készítette Isten az őt szeretőknek, az csak a módjára vonatkozik, de nem a tartalmára. A módja az, hogy Isten maga az, aki belép az ember világba, ember szíve meg nem gondolta, füle soha nem hallotta. A módja az, hogy Isten önmagára vesze az ember bűnterhét és elhordozza, ember szíve meg nem gondolta, füle soha nem hallotta. De a tartalma, hogy végre szabadok legyünk, de a tartalma, hogy végre ne gyötörjön bennünket mulandóságunknak és végességünknek a behatároltsága, de a nagy reményeink, hogy ebből a szükös létből igazi életre jutunk, de minden ember szív buzgó váradalma, kiáltása, hogy békesség legyen köztünk és Isten között, köztünk és embertársaink között, ha szabad ezt mondanom, nem meglepetés. Erre vágytunk. Ha végigolvassuk még egyszer figyelmesen a 13. Zsoltárt, ahol Dávid sürgeti az ő Istenét, panaszt visz elé, és megfogalmazza emberi módon, hogy Uram, hajolj hozzám, meddig késel, miért várakozol, meddig tart még ez az én nyomorult állapotom, akkor belefogalmazza azt is, amiről János apostol egy másik dimenzióban szól, és hogy értsük a János szavát, először a Zsoltárosét, azt mondja Dávid, hogy Uram, siess az én segítségemre. Oldozz ki engem a nyomorúságaimból. Nehogy azt mondja az én ellenségem, hogy erőt vettem rajta, legyőztem. A nagy királyt, az erős embert, a legyőzhetetlen, a Góliátot legyőző bajnokot lenyomtuk. Segíts, Uram! Nagyon földies a kérés. Tudom, ez egy király kérése, ez egy vezetőnek a kérése. Lehet, hogy harcba készül éppen. Tele van szorongással, félelemmel. Nem szeretne vereséget szenvedni, mert hát aki vereséget szenved, a fölött a győztes, újongást tart. Aztán azt mondja Dávid, hogy Uram, segíts a segítségemre, mert körül vagyok véve rossz akaratú emberekkel. Nem feltétlenül ellenségek, nincs konfliktus, nincs összeütközés, nincsen harc. Vagy mégis van, nem tudné. Ott állnak körülöttem, és lesik a vesztemet. És azért mondja ezt, kedves testvérek, Dávid azért folyamodik segítségért, mert ő abban fáradozik, arra hívta el Isten, abban állította bele, ami földi életünknek az egyik igen lényeges és meghatározó vonatkozása, egy szóba talán ezt most így lehetne összefoglalni, az igazság. És az igazságért harcolni kell. az igazság nem adódik úgy. Az nincs csak úgy. Mindig vannak, tudom, én is szeretem a szép szavú költőket olvasni, meg a regényírókat olvasni, meg az andalító romantikus filmeket nézni, ahol csak úgy lesz igazság. Az igazságért harcolni kell. Mindannyian tudjuk. Kőkemény dolog az. És kőkemény küzdelem az. Nem lesz az magától. Meg kell győzni a másikat. Győzelmet kell aratni. És azért van ez így, kedves testvérek, mert amíg az ember a maga elvetemedettségében él, ott, ahol kezdenek az igazság szerkezetei kibontakozni, ott borzasztó idegesség támad. Amikor hozzá kell igazítani az életünket, csak egy vonatkozást hadd mondjak, kedves testvérek, a méltányossághoz, amit a régi latinok equitasnak neveztek, ez azt jelenti, hogy valamiféle egyenlőség, valamiféle arányosság megjelenik a bíróítéletében, a javak elosztásában, az érdemek megadásában, a tiszteletben. Hát milyen borzasztó idegesség fog el minket, magunkat is. Méltányosság, egyenlőség, egyformaság. Az érdemek azonosképpen méretnek, a tisztelet mindenkinek a maga rendje és módja szerint jár. Hát tessék engem ebből kihagyni, nekem több kell. Gyermekkorunk óta gyakoroljuk ezt, csak még gyermekek vagyunk, megtanuljuk ezt sublimálni, szocializálódunk, de hát már gyermekkorunk óta az irigy pillantás a testvéremre, meg kérem ott fönt a gyerekeket a karzaton, fogják be a fülüket, ez majd ha nagyok lesznek, emlékezni fognak rá, hogy karácsonykor én kaptam a legjobb ajándékot, de a testvéremé kellett mégis. Az enyém sokkal szuperebb volt, és mégis az övére fájt a fogam, és amíg a kezembe nem vehettem, és én nem ronthattam, addig nem voltam boldog. Aztán visszaadtam neki, elrontottam, és magamhoz szorítottam a magamét. Ismerjük ezt? Végtelenségig. És nem ajándékkal, hanem a helyzetünkkel, a pozíciónkkal, a munkánkkal, a tiszteletünkkel, a rangunkkal, az élettörekvéseinkkel. Az igazságért harcolni kell, és harcol a másik is. És át van szőve az életünk igazságtalansággal és igazsággal, méltánytalansággal és méltósággal, és azonossággal és nem azonossággal. Hát hogy nekiáltana Dávid? Uram, meddig késő? Segíts meg engem! Ne ujjongjon az én ellenségem fölöttem, hogy lepöcköltük Dávidot az asztalról. És ne jöjjenek elő rossz akaróim, akik soha semmiben nem avatkoztak be. Gúnyos és somolygó ábrázattal, na lám, az Isten szentje, na lám a nagy Dávid, na lám az imádkozó sáska, na lám a zsoltár éneklő, na lám a hívő, na lám a vallásos, hol van az ő Istene? Idézzük csak föl a 42. zsoltár szomorú kesergését, mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, de folytassuk a zsoltát, mert ott van az én csúfolom és az ellenségem, és azt mondja nekem, hogy hol van a te Istened? Hol van a te segítséged? Hol van a te erőd? Hol van a te igazságod? Hát, kiáll Dávid, mert ezért harcolni kell. De vajon, kedves testvérek, erről beszél-e János apostol? Mert ő is mondja itt, a buzdítás és az intelme végén az ő gyermekeinek, fiacskáim, maradjatok meg Krisztusban, Krisztus szeretetében, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk ő előtte az ő eljövetelekor. János már, kedves testvérek, nem arról szól, hogy szégyenben maradok a másik ember előtt. Akár úgy, hogy valami nagy jót akarok tenni, és nem sikerül, valami nagyon szépet akarok adni, és nem az jön ki belőle, és ez zaklat, idegesít, nyugtalanít, és nem is úgy, hogy A harcaimban vereséget szenvedek, alul maradok, az igazságom nem jut érvényre, és csak megszégyenítés és gúny vesz körbe. Nem erről beszél, kedves testvérek, János, hanem azt mondja, hogy meg ne szégyenüljünk ő előtte. A végső fórumról beszél. És kedves testvérek, azt itt mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy a mások előtt való megszégyenülésünk, a szégyenben maradásunk, a kudarcunk, ezek nem konvertálhatók arra, amit most itt János mond. Mert Krisztus előtt szenvedhetünk vereséget, hát eleve vesztesek vagyunk. Krisztus előtt megszégyenülhetünk. Hát előtte eleve mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. És az ő igéje olyan, mint a kétélű kard, elhatol az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítél minden gondolatot, még azt is, kedves testvérek, bennünk, amiről nekünk fogalmunk nincs. Ha jól értjük a zsidókhoz írt levélnek ezt a szavát, a tudatalattinkat is. Azt is ismeri. Mert ha igaz, csodálatos módon, kedves testvérek, hogy a mennyei atya tudja, hogy mire van szükségünk, még szánkon sincs a szó, és az olyan csodálatosan megbíztat bennünket az imádkozásra, fölbátorít bennünket, hogy Isten elé álljunk, ennek az árnyékos oldala is igaz, amit soha nem tudnék kimondani, amit soha nem tudnék a lelkem pincemélységéből fölhozni, a rejtett sötét zugokból előszedni. Isten azt is ismeri. Hát miért mondja akkor János, hogy meg ne szégyenüljünk ő előtte? Nem tudunk másképp odaállni, oda menni, úgy, ahogy vagyunk, mindenestől fogva. Azért, kedves testvérek, mert azt mondja az apostol, hogy az Isten nagy karácsony ajándéka, nagy Krisztus ajándéka, a testetöltés, a megváltás és az üdvözítés nagy titka az, hogy valami az igazságért való küzdelemhez, az igazságért való harchoz vagy harcban, ez halálos harc, keresztig tartó harc, valami még csatlakozik Isten véghetetlenségéből. Ezt nevezzük kegyelemnek. Az igazságért harcolni kell. A kegyelem adatik. Az igazságért kőkemény küzdelmet folytatunk. És valljuk meg őszintén, ha győzünk és olykor-olykor emberi viszonylatokban, az Istennel való nagy birkózásunkban, mindig alatta maradunk. Azt a harcot eleve elveszítettük. Ott ajándéknak kell megjelenni. Ott valami olyasminek kell megmutatkoznia, amit nem lehet kicsikarni, nem lehet kikövetelni, nem lehet kiimádkozni, nem lehet, kedves testvérek, 10 millió lelki bukfencel sem kiszedni az Istenből, nem lehet érte az egeket megostromolni, az Isten bástyáira létrákat támasztani, nem lehet tőle kiédeskedni. Sok ezer könny elsírásával sem megkapni, mert amit még kegyelemnek nevezünk, az Isten létvalójának a legmélyéből fakad. Itt is azt olvasok, kedves testvérek, János apostol levelében korábban, hogy Isten igazmondó, és ami megmaradunk az ő ígéretében, boldogok lehetünk, mert az ő ígérete az örök élet. És én ebben mindig belerendülök, kedves testvérek, mert ha mi oda megyünk Isten elé, mit kérünk? Hát kérjük, mint Dávid, Isten intervencióját, Isten erőjét, megvilágosító kegyelmét, hogy ügyesek legyünk, erősek legyünk, tetre készek legyünk, harcra készek legyünk, hadd legyen miénk az utolsó szó emberi viszonylatainkban. Kérjük a sebek meggyógyítását, mert tele vagyunk sebekkel. Kérjük, hogy milyen egyszerűt mondok, hogy ebben a mostani adventben és ebből a bolond civilizációs drillből oldjon föl bennünket, tegyen minket igazán szabaddá az ünnepre, hogy ne beessünk karácsony ajtaján, és várjuk, hogy már vége legyen. És kívánjuk, hogy soha többet el se kezdődjön, adjon az Isten áldást, adjon az Isten erőt, adjon az Isten békességet, bőséget, sokféle kívánságunk van, egy szóval, életet. Mindig csak életet kérünk. Gondolja végig ki magában az Úr Jézus imádságát, amit annyiszor imádkozunk, kedves testvérek. Minden napi kenyerünket. Bocsáss meg vétkeinket, engedd el bűnadósságainkat. Ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól. Életet kérünk, mindig életet kérünk. Élni akarunk. És mit ad Isten? Örök életet. Nem életet, örök életet. Az egész keresztény életnek, az Isten elé állásunknak az a legcsodálatosabb és legnagyszerűbb titka, hogy Isten mindig többet ad. De nem azért, mert extrát akar adni, nem azért, mert most ilyen kedve van, nem azért, mert most karácsony közeledvén ő is beáll ebbe, és egy kis bónuszt még hozzátesz. Ő ilyen. Milyen az Isten? Nekem csak élet kell, én csak élni akarok. Bezárva ide ebbe az 50, 60, 80, 100 esztendőbe, és egy kicsit jobban akarok élni, egy kicsit jól akarok élni, békében akarok élni, igazságot akarok az életemhez. És azt mondja János, örök életet ígér. Ez a kegyelem, ez a több, amit sem harccal, sem küzdelemmel, sem fogcsikorgatva, sem édesgetve nem kapunk meg, Isten természetéből következik. Ilyen az Isten. Ezért, kedves testvérek, vegyük ezen az adventen mi is a szívünkbe János apostol csodálatos buzdítását, nem kér semmit, csak azt, hogy maradjatok ő benne, mert kenetetek van, és ez a kenet, ez a lélekáldás megtanított benneteket arra, hogy ő igaz. Megtanított benneteket arra, hogy Isten igazmondó. Megtanított benneteket arra, hogy erre néz az egész életünk, erre hívott meg bennünket Isten, maradjatok meg ő benne, az ő ígéretében. És akkor nem szégyenültök meg az ő eljövetelekor. Akkor ő előtte, ő elé állva nem az válik újra meg újra nyilvánvalóvá, ami bekövetkezhet, és jaj nekünk, ha bekövetkezik, és áldottak vagyunk, ha nem következik be, de ha bekövetkezik, hogy szalmaláng volt a hitünk. Mindig csak harcolni akartunk. Mindig csak úgy akartuk az életünket, ahogy mi magunknak berendeztük. És soha nem figyeltünk oda, hogy mi az, amit Isten ad önmagától, önmagából, önmagát. De ha megmaradunk ő benne, az ő szavában, ígéretében, ha erre alapozzuk rá a reménységünket, akkor soha meg nem szégyenülünk. Tudom, kedves testvérek, hogy összehasonlíthatatlan a kettő, mégis hadd fordítsam meg, és most a fölfoghatatlan sokból arra rálépve, titeket is erre meghívva, hadd kérjelek benneteket, hogy ezen a karácsonyon, ebben az adventben, ezen az ünnepen legyetek szabadok. Mert Isten felszabadított bennünket. Ne szorongjatok, hogy elromlik valami. Mert ami elromlott, menthetetlenül gyógyíthatatlanul, és halálba rántott bennünket, az Isten kegyelme által félretétetett. Ne rettegjetek, hogy nem sikerül az, amit szeretnétek igazán megmutatni, odadni, mert hiszen Jézus Krisztusban Isten csodálatosan fölragyogtatta az ő szeretetét, mondhatni, már tudjuk a feltámadás dicsősége óta, hogy került, ha szabad ezt mondani, és nem tűnik ez, kedves testvérek, blaszfémiának, hogy sikerült az Istennek, pedig megtettünk mindent, hogy ne sikerüljön. És sikerült. És ez a mi hitünk, ez a mi győzelmünk, a Jézus Krisztus győzelme bűn és halál felett. Ne szorongjatok, mert amit sem harccal, sem könnyekkel, sem kérleléssel, sem erőszakoskodással soha nem kaphatunk meg, azt Isten az ő szabad szívéből nekünk adja, az ő kegyelmét, jóságát, bűnből, halálból szabadító szeretetét. Fogadjátok el. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 504. dicséretünk 4. versét, kegyelmednek köszönhetem-e nagy ajándékot is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy még mi a világ dolgaiban, a magunk dolgaiban, a magunk életében mindig mindent kiegyenlítünk, párba állítunk, egymásnak megfeleltetünk, addig te csodálatos szeretetedből mindent felülmúló módon felemelsz, életet adsz, gyermekeiddé fogadsz. Köszönjük, hogy míg mi csak élni akarunk, Jézus Krisztus által örök életet szereztél nekünk. Köszönjük, hogy míg mi csak bűneink kiegyenlítését kérjük tőled, boldogan tapasztalhatjuk, hogy ahol bővölködött a bűn, ott messze meghaladó módon bővölködik a kegyelem. Köszönjük, hogy még mi csak szeretnénk életünket egyenesbe tartani, addig te szent lelked kenetével megtanítasz bennünket az igazságra, és köszönjük, hogy miközben mi csak és mindegyre arra törekszünk, hogy valami nagyot építsünk, szerezzünk, elérjünk. Lelked erejével azt írod szívünkbe, maradjunk meg a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Add meg, mennyei atyánk, ebben a mostani adventünkben, hogy újra és újra rá tudjunk csodálkozni álmélkodással, hálaadással, véghetetlen szerelmedre, kegyelem ajándékodra, az üdvözítés nagy titkára, örök élet ajtajának feltárulására, Isten gyermekségre való meghívásodra, és ott, hogy ezért hálás szívvel, szabadon, neved dicsőítve mi magunk is, tudjunk úgy élni, mint egykor Dávid, hirdetni és elmondani, jót tettél velünk. Ezért a te jóságodért, ezt megtapasztalván kérünk is, mennyei atyánk, gyógyítsd a betegeket, erősítsd az erőteleneket, hozz békességet a békétlenek világába, adj igazságot a méltányosságot keresőknek, oldozd meg az elesettek, szegények, megfosztottak bilincseit, ragyogtasd fel világosságodat a sötétségben ülők fölött, vigasztald meg a szomorkodókat és a gyászolókat, és erősítsd meg gyermekeidet szerte világon, ott is, és leginkább ott, ahol a Krisztus nevéért üldöztetés harag, de talán halál vár az ő követőire és gyermekeire. Adj nekünk is békességet, Urunk, ebben a készülésünkben, segítsd, hogy szívünkben, lelkünkben felragyogjon, és dicsőség fényével mindent betöltsön, szívünkben és életünkben és családunkban is, egész valónkban a Krisztus áldott és drága kegyelme. Őrette, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Gondok úr szeretne hirdetni.
Most meglepetést okozok, talán nem a gyülekezethez szólok, hanem a gyülekezet nevében. Azért kértem, hogy szíveskedjék lefáradni, lelkipásztor úr. És nagy gonda vagyok, amikor úgy kell kezdenem, hogy kedves, és hogy most hogyan szólítsam meg, mert itt bizony sok megszólítás is helyes. Így például főtiszteleti püspök úr, nagy tiszteletű úrunk, mert így is elhangzik sokszor, vagy sokunknak lelkipásztor úr, de én azt hiszem, hogy senki nem lepődik meg, és sokan mondjuk úgy is, hogy kedves István. Azt hiszem, hogy ezt a gyülekezetnek nem szükséges megmagyaráznom. Mert hetekkel ezelőtt több testvérünk, gyülekezeti tag, presbiterek is, nem csak hozzám, hanem más presbiterekhez is jöttek, és szóltak nekünk, hogy bizony el ne felejtkezzünk valamiről. És ez a valami a te születésnapod. Ugyan még néhány nappal előtte vagyunk, de hát az idő sürget bennünket, más programok is vannak, és úgy láttuk, hogy talán ez az alkalom lenne a legillendőbb ehhez. Mindannyiunk nevében köszöntelek tehát, és szeretetből kívánom a teremtő és megtartó Urunk áldását, és jó egészséget a szolgálatodra. Ezt úgy is mondom, és nem önzetlenül, mert a mi hasznunkra is. És hogy tudjad nekünk azt az igét átadni, amelyiket az Úr rád bizott. A római beliekhez írt levélben le van írva, a hit hallásból van. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És azt hiszem, hogy ez az, amiben bizony mi nagyon megköszönjük a te szolgálatodat, hiszen tolmácsolod nekünk azt az igét, amelyet az Úr rád bizott. És most megkérném, mert nem csak én egy személyben köszöntelek téged, hanem először egy nálam sokkal líraibb köszöntést, és aztán még majd egy testvérünkkel.
Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves Szajúz, mert ez a megszólítás még nem szerepelt, végtelen megtiszteltetés és öröm a számomra, hogy nekem jutott most az a szerep, hogy a gyülekezetünk lelkipásztorát és a Dunamelléki Egyházkerület püspökét, sőt, most már néhány éve a zsinat elnökét is köszönthessem születésnapja alkalmából, és amikor készültem erre a köszöntőre, akkor azzal a problémával küszködtem, amivel állítólag a nagyapám, aki szintén a Héber professzora volt, de lelkipásztor is volt, és ő mindig azt mondta, hogy nincs textusom. És nem tudtam, hogy milyen igét válasszak, ami megfelelő lenne, és akkor a nagymamámnak, amit használok a Bibliájában, találtam egy nagyon rövid bibliaolvasó kalauzt. Így néz ki, még a háború előttről való, és abban az volt, hogy ha milyen alkalmakon mit olvassál, és benne volt, hogy ha templomba mész, akkor a 84. Zsoltárt olvasd el. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen az én Szajusz barátom most a templomban él. Sőt, miután kiváló szülei, az áldott emlékű Imre bácsi és Éva néni is lelkipásztorok voltak, tulajdonképpen már-már a templomban született, habár tudjuk pontosan Imre bácsinak a visszaemlékezéseiből, hogy majdnem egy tankban született a gyülekezetünk lelkipásztora, ugyanis az 56-os forradalom miatt még rengeteg szovjet tank volt az utcán, és hirtelen nem volt, aki elvigye a szülő édesanyját a kórházba, úgyhogy végül is egy szovjet tankon érkezett a kórházba, úgy anya, mint gyermeke. De azért zömében és életének a nagy részében mindig egy templomban, templom körül lakott volt, úgyhogy én most ezt a 84. Zsoltárt szeretném felolvasni, és mintegy ezzel áldást kívánni rá. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregeknek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi. Oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te útaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennék is át, források völgyévé az őszi eső is elárasztja áldásaival. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentedet személyesen. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátrában lakozni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Isten éltessen, kedves
barátok. Mi sem kérdeztük meg a lelkipásztor testvérünket, hogy milyen ajándékot szeretne. Így ez sikerült. Erre a kis szertnél az van ráírva, ami első püspöki beiktató igét volt. Nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És hát amikor a következő institúció kiadására készülsz, akkor ez a lelki táplálékot rátekintve erősítsen téged.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a presbiter testvéreknek és a gyülekezeti tagoknak a rám gondolást. Nem beszéltük meg, hogy én ma az ajándékozásról, meg a meglepetésről fogok prédikálni. Mi több volt bennem némi ügyekezet, hogy talán el is bújnék, az szokott nekem menni. Mint kiderült, 1956-ban születtem, ha lehet ezt mondani most már 60 év után, hogy ez az egyetlen egy haszna volt a szovjet tankoknak, hogy édesanyámat bevitték. Más nem. És még egyet szeretnék ide toldani, hálás köszönetül a gyülekezet rám gondolásának. A lelkipásztor testvéreimnek szoktam volt régebben mondani a fiataloknak, hogy nem kell izgulnotok, az ember 50 éves kora után mondja el élete első valamire való ige hirdetését. Ezt most felemeltem 60-ra. Még van addig néhány napom, megígérem, hogy igyekezni fogok. Köszönöm szépen a testvérek rám gondolását, és Isten áldja meg a gyülekezetet, és köszönök szépen mindent. Kedves testvérek, befejezésül a 294. dicséretünket énekeljük, mindhárom versét, Jézus vigasságom, utána nemzetimádságunkat, a himnuszt, és végezetül vesszük majd Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség Istennek.